Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt ég és föld formáltaték, mindöröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől és Krisztus Jézustól a Szentlélek közösségében. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, fennállva maradva keressük ki és énekeljük a 111. Zsoltárunk első versét. A 111. Zsoltár így kezdődik. Hálát adok, Uram, néked, teljes szívből áldlak téged. Elfoglalva. És az áldás vételeik helyünkön is maradva, keressük és énekeljük a 377. számú dicséretünket, mind a három versével, Szentlélek, védj körül bennünk. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük, hogy testvéreinkkel együtt lehetünk, színed elé járulhatunk, kegyelmes Istenünk. Köszönjük a csöndességet, szeretnénk, hogyha békességet és valóban lelki csöndet teremtenél bennünk. Szeretnénk reát figyelni, útmutatásra lelni. Szeretnénk megerősödni, megszilárdulni a hitben. Szeretnénk megújulni, felfrissülni. Téged kérünk, kegyelmes Istenünk, hogy cselekedd meg ma is velünk azt a csodát, hogy lelked által jelen vagy közöttünk, hatalmasan munkálkodsz bennünk, add, hogy a szó az ne csak a fülekig érjen, hanem érjen el egészen a szívekig, hogy teremhessen bennünk az igének a magja, 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros gyümölcset. Megköszönjük neked a mögöttünk lévő időszakot, mindazt, amiben részeltettél, akár jóban, akár rosszban, hiszen tudjuk, hogy a te kezedben formáltatunk, emberek által, események által, és minden körülmények között meg kell tanulnunk hálákat adni. Köszönjük a tanítást, köszönjük a vezettetést, add, hogy igéd legyen a mi lábunknak szövétneke. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az élő Istennek az igéjét ezen a vasárnap délelőttön Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből olvasom, a 6. verstől a 18. verssel bezárólag a következőképpen. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem, amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Vagyis nem a testi származás szerint utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert az ígéret szava ez, abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekájét is, aki egytől fogant, ami atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat. De hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szólt Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz, éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék a nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ámen. Azoktól, akik vizuális típusok, előre is elnézést kérek. Tudjuk, hogy a lelki nagykorúságnak az egyik ismérve az, hogy már nem anyatejjel él az ember. Kicsit furcsa lenne elképzelni egy javakora beli embert, aki még mindig anyatejjel táplálkozik. A lelkiek nagykorú embernek ugyanis szilárd eledel való. Ma nem egy könnyű igeszakaszt hoztam elétek. Talán emlékeznek még néhányan azok közül, akik talán akkor itt voltak, amikor legutóbb álltam a gyülekezet előtt, hogy egy testvérpárról, egész pontosan egy ikerpárról hirdettem akkor az igét. Ezt az ikerpárt úgy hívták, hogy Ézsau és Jákob. Nem csak ott fordulnak elő Mózes első könyvében, a Genezisben velük kapcsolatos írások, ahogyan hallottuk, Pál apostol is foglalkozik velük a rómabeliekhez írott levélben, de ez is egy idézet egy másik ószövetségi könyvből. Senki ne pánikoljon, aki akkor nem volt itt és nem hallotta azt az igehirdetést, nem előfeltétele annak, hogy értse a mai gondolatokat és az üzeneteket, de jó tudnunk ezt. Az ikrek Ézsau és Jákob Rebeka gyermekei Izsáktól, vagyis ugyanattól az apától születtek. Szeretném rögtön aláhúzni és kihangsúlyozni, hogy az ikreknek a fogantatása egy meghallgatott imádságnak a következménye és ennek a gyümölcse. Egy nagyon érdekes téma az ősatyák történeteiben, hogy hogyan használja Isten a feleségeknek a meddőségét arra, hogy az akaratát érvényesítse. Ma foglalkozni fogunk az anyákkal, meg egyebekkel egy picit így behatóban is. Figyeld meg, hogy Sára hány esztendős? 90 esztendős, amikor végre megszületik az ígéretnek a gyermeke Izsák. Izsák felesége Rebeka szintén meddő, és az ige azt mondja, hogy Izsáknak a könyörgései hangzanak az Úrhoz azért, hogy nyissa meg feleségének a méhét. Ugyanez a motívum előfordul majd Jákobnak, a kedvenc feleségével, Ráhellel kapcsolatban is, aki egy időben meghalni akar azért, mert ő még mindig gyermektelen. Milyen érdekes megfigyelni ezt a folyamatot ezeknek az embereknek az életében. Az ikrek tehát Izsák könyörgésének a gyümölcsei. Egyszerre fogannak anyjuk méhében, és mivel tusakodnak, anyjuk úgy szintén egy imádságban tudakozódik Istennél, hogy mi ennek a jelentése, mi ennek a jelentősége, mi akar ez lenni. Ekkor, ahogyan hallottuk az Ószövetség igében, Isten kijelenti neki, hogy itt valami egész nagy változás lesz majd, hiszen felborul a rend, mind a két fiútól két nép származik majd, de a nagyobbik fog szolgálni a kisebbnek. Mikor hoz az Isten döntést kettejükkel kapcsolatban? Még anyjuknak a méhében, még mielőtt bármi jót vagy gonoszt tehettek volna, Isten már döntött egész életük, teljes sorsuk, és az ige alapján jelentsük ki egész örökkévaló életük felől. Nem alapszik a döntés származáson, vérségi hovatartozáson, születési sorrenden, semmiféle cselekedeten, amit akár Isten előre is láthatott volna, már születésük előtt eldöntötte, hogy kit fog választani. Ez lenne, amiről ma veletek együtt egy kicsit beszélgetni szeretnék. Erről a kiválasztásról. Hogy hogyan is történik ez, miért úgy történik, ahogyan történik, és hogy miért nem számítanak egyáltalán emberi szempontok, az emberi cselekedetek, az etika, Isten döntése ettől mindig független. Még nem cselekedtek semmit. Még nem lehetett tudni, hogy kik lesznek. Azt az igéből tudjuk, hogy a kisebbik sem volt egyáltalán kutyább az idősebbnél. Ő is megvezetett embereket, ő is hazudott, ő is csalt. Isten döntése mégis már korábban megszületett. Mondtam, hogy Pál apostol is igazából egy idézetet mond. Hadd utaljak erre vissza, az utolsó ószövetségi könyv, Malakiás próféta könyve, és szinte rögtön az elején olvassuk ezeket a verseket. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. De ti ezt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Edom ugyan ezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat. A seregek ura azonban arra ezt mondja, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani, nagy az Úr Izrael határán túl is. Kemény beszéd? Ilyet hallani, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. És vannak, akik finomítani szeretnék ezt a magyarázatot azzal, hogy igazából ez csak annyi akar lenni, hogy Jákobot intenzíven szerettem, mint Ézsaut talán egy kicsit kevésbé. Nem. Ez az ige nagyon határozottan ítéletről és büntetésről beszél. Mi Pálnak a reakciója? Azok az igeversek, amelyeket nem olvastam, a 9. résznek, a római levél 9. részének bevezető verseiben elgyászolása saját népe fiainak, azon tagjainak, akik Krisztust visszautasították, akik benne a Mesiást fel nem ismerték, akiket szükségképpen Isten magának nem választott. Hasonló ez az elgyászolás ahhoz, amit akkor olvasunk, amikor a mi mesterünk virágvasárnapon bevonul Jeruzsálembe. És amikor megpillantja a várost, elsiratja azt, mert nem ismerte fel meglátogatósának az idejét. Abból a szempontból nézve, hogyha valaki elmondhatja magáról, hogy ő Istennek a gyermeke, ez az alapvető és helyes hozzáállás. Fennhéjázás, kérkedés, dicsekvés, mi jogunk volna hozzá? Mi alapunk lenne rá? Hiszen mindnyájan kegyelemből élünk. Ha valaki a kiválasztásról szóló tanítást hallja, és itt kezdem egy kicsit kényelmetlenül érezni magam, hiszen látom azt, még nem mondtam ki a szót, vigyázzunk, hogy úgy mennek a szavak a hallgatóság felé, és úgy szépen úgy potyognak lefelé útközben. Kezdünk kikapcsolni. Minek beszélünk ezekről a dolgokról, kit foglalkoztat ez igazán? Releváns dolog ez? Vagy ezeket eddig hallva, ilyen igéket, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, fair dolog ez? Igazságos dolog ez? Egyáltalán tényleg biblikus ez? Ezt tanítja valóban a Biblia? Hát sok olyan dolog van, ami érdekelne bennünket, de Istennek a kijelentéseben nincs róla szó, ezzel is valahol lezárva az utat a kíváncsiskodásunk előtt. Hamarosan hallani fogtok egy pár igét, ami viszont nagyon konkrétan és határozottan erről beszél. Ma pedig azért van erről szó, mert magam is úgy végeztem el a teológiát, hogy igazából ez nem lett tisztába téve. És hogyha a teológián ezt nem tanítják és nem mondják el, honnan tudhatná, mondjuk így, egy egyszerű igehallgató, a Bibliáját olvasó ember számára is magyarázatot érdemel, és magyarázatot követel. Dávid írja ezt a 139. Zsoltárban. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt belőlük. Ezeket az igéket hallva, én nem tudom, hogy valaki hogyan mondhatja azt, hogy a fogantatás pillanatától kezdve az az élet, az nem élet. És valóban igaz lenne az, hogy bennünket Isten nem csak, hogy attól a pillanattól kezdve ismer, de már ez előtt döntést hozott volna rólad is, és rólam is. Keresztény gyülekezet, a mindenható Istennel van dolgunk. Az ő szent személyével, igazságával, kijelentésével, az ő hatalmával, és arról beszél, hogy ő uralkodik. Arról beszél, hogy az egész emberi nemzetség, noha mindnyájan vétkeztünk, és mindnyájan hiával vagyunk az ő dicsőségének, mégis a teremtés jogán az övéi vagyunk, és ő kiről, személy szerint rendelkezik. Nincs kivétel. Rólad is hozott egy döntést, és rólam is hozott egy döntést. És választ az ő jó tetszése szerint egyéneket és népeket. Az igében csak utalás volt arra, hogy kezdődik ez azzal, hogy választ magának, ma úgy mondanánk, egy üzletembert. És azt mondja, hagyd el a te atyádnak házát, menj el idegenbe, oda, hova én küldelek. És teszek neked ígéreteket, miután szövetséget kötök vele, többek között azt is, hogy az a föld, amelyen te csak jövevény vagy, egyszer a te utódaidé lesz. Ja, hogy még nincsen gyermeked? Ígérek neked egy fiút. Sőt, ezen a fiún keresztül egy egész nemzetet. És ígérem azt is, hogy majd ebből a nemzetből származik az a sarj, akin keresztül megáldom az összes többi nemzetet. Majd kiválasztja ennek a fiát. És ahogy hallottátok, ennek a kisebbik unokáját. És történik valami majd ebben a családban egy generációval később is, amikor Efraimot választja, és nem Manassét, József gyermekei közül, pedig a születési sorrend nem ez volt. Majd Jesse fiai közül a legkisebbiket. Mert Sámuel az elvonuló fiúk közül, a hét közül, csak azt tudja mondani, őt sem választotta az Úr. Mert igaz lesz az ige, hogy az ember csak azt látja, ami a szeme előtt van. Még Isten a szívet vizsgálja. És majd Illés által egy pogányasszonyt és annak a fiát választja, akit majd fel is támaszt Illés közbenjárására, nem egy izraelitát. És majd egy szíriai tábornokot tisztít meg a leprától, nem egy izraelitát. És persze választ magának egy népet is. De miért is? Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Hogy is van ez? Mi van Istennek a kiválasztása mögött? Mi a mozgató? Az, hogy szeret. És ez még csak az Ószövetség. Ez még csak az. jöjjön egy kis bombázás. Nézzük az új szövetséget. Máté 22:14, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Máté 24:31, és elküldi angyalait, nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Hogy is mondja János 6:37-től, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Ugyanő a Mester mondja, János 15:16-ban, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. A Cselekedetek könyve 13. részének 48. versében ezt olvassuk. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívőké lettek. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, írja Pál az Efézusi Levél első részében, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Nem igyekszek visszaélni senkinek a türelmével, még van egy-két ige. 1. Tesszalonika 1.4. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. A kegyelmi kiválasztás nem csak egy kicsiny sarkában bújik meg a Szentírásnak, és itt abba hagyom a felsorolást. Mindez csak egy megalapozás ahhoz, ami ezután következik. Hogy lássuk és értsük meg, hogy nem egy elszigetelt témáról van szó a Szentírásban, hanem végig vonul az Ószövetségen, és még Pál apostol megírja ezt a csodálatos fejezetet a római levélben, addig is az Új Szövetség lapjain is folyamatosan találkozunk vele. A kegyelmi kiválasztással. És most jön az a bizonyos szó. Biztos hallottad már. Talán nem tudsz vele mit kezdeni, próbáljunk meg vele megbirkózni. Mondhatja valaki hangosan, hogyha már kitalálta, hogy miről van szó. Igen, úgy hangzik, hogy predestináció. Na most ne kapcsoljon ki senki. Keresztelések előtt mit szoktunk énekelni? Nem azért, mert a karácsonyi énekeket szeretjük egész énekeken át dalolni, hanem azért, mert annak az éneknek az a verse tökéletes, bibliai teológia. Nem éltem még e föld színén, lehet velem mondani együtt, te értem, megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonom. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet. Ugye milyen tökéletes, biblikus ének? Majd elénekeljük az Isten tisztelet végén. Miért tökéletes, igaz? Mert egybecseng azzal, amit eddig hallottál. Hogy lehetséges az, hogy még el sem hangzott az, hogy legyen világosság, és Isten nem csak, hogy megalkotott, megformált téged, de már magának el is választott. Hagyom, hogy egy picit tessenek ezt a gondolatot emészteni. Hogy lehetséges, hogy az élő Isten valakit ennyire szeret? A válasz egyértelműen biblikusan az, hogy igen. Viszont az is biblikus és határozott válasz, hogy ez a szeretet nem mindenkié. Elképesztő, hogy mekkora az ellenállás ezzel az egyszerű gondolattal, bibliai üzenettel kapcsolatban. Hogy valami az emberekben rögtön tiltakozást vált ki. Hogy Isten igazságtalan. Hogy Isten szeretetlen. Arról nem is beszélve, hogy akkor most mit csináljunk azzal a János 3.16-tal? Most azt hadd ne idézem, már idéztem elég igét. Alapnak veszem, hogy ezt mindenki ismeri. Mihez kezdjünk azzal a missziói parancssal, amely bennünket kiküldt, hogy minden nemzeteket tegyünk tanítványokká? Akkor ezzel mi van? Ezt nekem nem így tanították. Én nem ebben nőttem fel, nem ebben hiszek. Most mihez kezdjek ezzel? Nem ellentétes ez a kereszténység lényegével? Nem arról szólunk, hogy tárjuk ki a kapukat mindenki előtt? Hogy legyen nyitva az ajtón? Akkor nem számít, hogy mit teszünk, úgyis mindegy. Hát azt hallottuk, még meg sem születtek, még nem tehettek sem jót, sem rosszat. Isten mégis döntött felőlük. Jákobot szerettem, és ahogy gyűlöltem. Egy-két gyors válasz az elhangzott kérdésekre. Van egy egyetemes általános hívása Istennek, amit úgy hívunk, hogy evangélium. Ez az evangélium hirdettetik, azonban ez csak egy külső hívás. Létezik azonban egy úgynevezett belső is. Ez az a belső hívás, amely számunkra emberileg megmagyarázhatatlan. Hogy hogyan van az, hogy ugyanúgy hangzik az ige mindenki felé, az egyik számára lélekmentő, szívig hat, és megtérést idéz elő, míg a másik számára üres fecsegés, és semmit nem jelent. Olyan, mint halottnak a csók. Nem lesz belőle élet. Gondolkoztál már azon, hogy hogyan lehetséges ez? Mert az a belső hívás az egyedül Isten lelkének a munkája által történik, és történhet. Miért a sok ellenkezés? Mi van a János 3.16-tal, hogy a világot szerette úgy Isten, hogy hisz ő benne, aki hisz ő benne, el ne vesszen. Itt sokan a hangsúlyt a világra teszik, és nem erre a picinke szóra, hogy aki hisz ő benne. Mert senki sem hihet ő benne, ha csak ezt ő nem munkálja az emberben. Miért az ellenkezés? Miért az ellenállás? Mert szembe megy az úgynevezett szabad akarattal. Hogy számodra mindig van lehetőség, választhatod ezt, vagy választhatod azt. És döbbenetes azt az embernek hallani, hogy alapvetően az, hogy üdvösségre jut-e, az nem az ő döntése. Az nem az ő választása. Csak hogy illusztrálja, miről beszélek, az a szabadság, az a szabadnak nevezett akarat egyáltalán nem szabad. Mert mielőtt Isten bárkit is elhívna, bárkit is választana a bűneset óta, mindenki ugyanabban a kategóriában van. Az, hogy úgy születik, hogy Istent nem ismeri, úgy születik, hogy igazából nem csak a látásával egy picin gond, hanem totálisan vak lelki értelemben, nem egy picit beteg, hanem ahogy a Biblia mondja, gyakorlatilag lelkileg halott, és Isten ebben az állapotban könyörül azon, akin könyörül, és választ ki magának olyanokat, akiket ebben részeltet. Szabad lenne az az akarat? Egyáltalán nem.
És milyen jó, hogy a mi döntéseink ellenére is úgy tudja alakítani és formálni az életünket és a dolgokat, hogy az végül az ő akarata szerint alakuljék. Ahogy a gonoszt is tudja úgy formálni, hogy az ő akaratát munkálja. A predestináció, testvérem, nem egy szitok szó. Nem kell tőle félni. Nem kell tőle megijedni. Hanem ha Isten lelke meggyőz arról, meg annyi igével alátámasztva, hogy ez biblikus, hogy ez az ő kijelentése, akkor ezt reformált hitű keresztény emberként fel kell tudni vállalni. Mi lenne a kegyelem, ha mindenki üdvözülne? Kegyelem lenne akkor, ha mindenkinek járna? Ahogy az egyik nagyívű celebünk, egy orgonaművész mondta, Isten úgyis megbocsát, az a dolga. Valóban? Valóban? Hadd kérdezzem meg, testvérem, kinek tartozott közülünk bárkinek is Isten bármivel? Valakinek az emberiség története során tartozott-e Isten bármivel? Ki az ember, hogy vitába szálljon az alkotójával, hogy pereljen vele, hogy igazságtalannak nevezze? Honnan indul ez a kegyelmi kiválasztás azzal, hogy mindenki ugyanabban a kategóriában van, és az igazi csoda az nem az, hogy Isten mindenkit üdvösségre választ, hanem az, hogy egyáltalán némelyeket az örök életben részeltet. Ez az igazi kegyelem, és ez az igazi csoda. Isten nem tartozik senkinek semmivel. Hagyhatna mindenkit kárhozatban, de azok az igék az ő szeretetéről pont arról beszélnek, hogyha valakit predestinál, ha valakit eleve üdvösségre rendel, akkor abban az ő mentő szeretete munkálkodik. Az ő akarata az, hogy a sok között legyen néhány. A több milliárdban legyen több millió vagy 10 millió, hogy ne maradjon a kárhozatos állapotban. Sok ige hallgatója volt az Úr Jézus Krisztusnak. Keresztelő János után a tömegek hozzájárultak. Amikor rájuk tekintett, azt mondja az ige, olyanok voltak, mint a pásztor nélkül nyáj, akikkel senki nem törődik, akiknek lelki értelemben igazából senkinek sem fontosak. És még arról is gondoskodott, hogy a testi igényeikkel is foglalkozzék, hiszen korgó gyomorral nem lehet tanulni, az igére figyelni. Ezreket táplált. Aztán voltak olyanok, akik csodáknak lehettek tanúi. Szemtanúi, képzeld el. Tömegek éltetik, ahogyan bevonul Jeruzsálembe. Mondd meg nekem, testvérem, hányan vannak pünkösnek reggelén a lélek eljövete előtt azok, akik hittek benne, hogy ő a Krisztus, az élő Isten fia. Mert amíg arról beszélt, hogy boldogok ezek, vagy boldogok azok, amíg a könnyű elederről, a tejről volt csak szó, milyen szívesen hallgatták. Még azt is mondták, hogy ilyen hatalommal még soha senki nem beszélt. Ámélkodtak a tanításán. De mondd meg, testvérem, elgondolkoztál te ezen, hogy hogy lehet az, hogy annyi és annyi ember közül hányan is voltak, akik hittek benne? Az ige azt mondja, pünkösd reggelén voltak 72. Nem tudom, hogy miért hallottad ma ezt a tanítást ezen a délelőttön. Én hiszem azt, hogy hallanunk kell ezekről a dolgokról, hogy komolyan vegyük azt, ami úgymond ingyen van, nekünk lehet. De valaki hatalmas árat fizetett érte. Mert ő szabadított meg minket, ő hívott el minket szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Még egyszer kérdezem, akkor lehetséges, hogy még mielőtt elhangzott a legyen, ő már ismert, szeretett és magának elválasztott? Ha te is hiszed, velem együtt feleld rá azt, hogy igen, ámen. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, volt egy pontja a te földi szolgálatodnak, amikor nagyon sokan elhagytak. Amikor még te magad is kemény beszédek, tanítások elhangzása után a tanítványaidhoz fordultál, és azt kérdezted, hogy ti is el akartok hagyni engem. És mi hadd feleljünk most imádságban a mi tanítványtársunknak és testvérünknek, Péternek a szavaival. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. Vaj, ha igaz lenne ránk, hogy bennünket nem megkeményíteni akarsz, hanem megbizonyítani a te irántunk megbizonyított szeretetedről. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy még ott, a szenvedés előtt, a te főpapi imádságodban is hálát adt az atyának azért, hogy senkit el nem veszítettél azok közül, akiket neked adott. És számunkra talán nehéz elhinni, amit te az igédben kijelentesz, hogy a te kereszthalálod, a te engesztelő áldozatod csak azoknak szólt, akiket az atya neked adott. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet mi megtapasztalhatjuk. Köszönjük, hogy megmozdítottál és megmozdítasz bennünk valamit. Lélek által hozzád jöhettünk, hogy előtted leborulhatunk, és hálát adhatunk azért, hogy te előbb szerettél, és hogy mi viszont szerethetünk. És személyesen kérlek azért, drága megváltónk, hogy azok közül, akik ma itt vannak, és azok közül, akik ma a te szavad hallották, senki ne menjen úgy haza, hogy semmiféle változás nem történt az életében. Így imádkozunk ennek a gyülekezetnek a kicsinyeiért és nagyjaiért, elesettjeiért és a teherhordozókért, az erősekért, és egyúttal a gyengékért. Imádkozunk azokért, akik nehéz döntések előtt állnak. Imádságban hordozzuk a gyászolókat. És téged kérünk, te légy és maradj egy gyülekezet minden tagjának őriző pásztorán. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kérem, hogy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szokás szerint szeretettel hirdetem, hogy kapható ezúttal is a Reformátusok lapja. Hirdetem az iratterjesztést, benne az itt elhangzó igehirdetések napra készen kaphatóak, egy évre akár visszamenőleg is igényelhetőek az elhangzott igehirdetések 50 forintos áron. Ezek a kis 50 forintos adományok segítik gyülekezeti lapunknak, a gyülekezeti hírmondónak a kiadását és az ingyenes terjesztését. Szeretettel hirdetem, hogy ma délután, vagy most is istentisztelet után nem lesz kóruspróba, viszont szerdán 7:30 lesz, gondolom ez este, nem reggel. Csütörtökön 10:00 biblióra, pénteken 2 ifi órát tartunk, mindkettő délután 5:00 kezdődik, a mini ifinek és a juvenis ifinek lesz a összejövetele. A nagy ifi monoszlóra megy, csendes hétvégére majd a jövő hétvégén. Szeretettel hirdetem még a gyülekezet vezető lelkipásztorának a nevében. Szeretettel kérjük azokat, akik elmaradtak még a 2016-os egyházfenntartói járulék befizetésével, amely segíti a missziói munkánkat és a közüzemi díjaknak a befizetését, hogy anyagi lehetőségük és hitbeli, szívbéli készségük szerint segítsenek. Egyúttal szeretettel köszönjük azoknak a rendszeres évközi befizetéseit, akik támogatják és így biztosítják gyülekezetünknek a szolgálatát. A záróének éneklése, valamint nemzeti imádságunk a himnusz éneklése előtt kérem, hogy álljuk fel és fogadjuk az áldást. Kegyelem legyen mindazokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Záróénekünk pedig a már együtt idézett 329. dicséret, nyugodtan helyet foglalhatunk, vagy aki akar, maradjon állva. Énekeljük a 329. dicséretnek a második, harmadik és negyedik verseit, majd pedig énekeljük együtt a himnusz.